Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit. Ezen a rendhagyó módon megtartott Net Workshop rendezvényen. Azt hiszem, hogy ez így is nagyon hasznos és nagyon sikeres lesz. Temesi Tibor vagyok a Silicon Computers képviseletében, és régóta részt veszünk a Net Workshopokon, elsősorban HPC-hez kapcsolódó előadásokkal, és a mai alkalommal is egy ilyen rövid összefoglalót szeretnék tartani arról, hogy a HPC technológiák, azok fejlődése az mostanában hol tart. Ugye a hagyományos HPC területeket, azokat jól ismerjük, ezek nagyjából 20-25 éve szerepelnek a palettán. Itt elsősorban olyan megoldásokról van szó, amelyek nagy számítás igényű, elsősorban numerikus módszereknek a számítógépes implementációi, és annyit azért tudni érdemes és kell róluk, hogy ezek a megoldások, ezek nem csak a tudományos körökben ismertek, tudományos kutatásban, hanem az iparban is igen komoly profitot termelnek azoknak, akik ezeket a technológiákat használják. Na most az újdonság, ami a közelmúltban felbukkant, hogy tulajdonképpen nem csak a hagyományos HPC technológiák, hanem más, itt elsősorban a gépi tanulásról és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tevékenységek is számítási teljesítményt igényelnek. Sőt, ez a számítási teljesítmény ez sokszor lényegesen meghaladja azokat az igényeket, amiket a korábbi HPC alkalmazások vagy feladatok jelentettek. A mesterséges intelligencia alkalmazások, vagy mesterséges intelligenciával foglalkozó alkalmazások abban különböznek a hagyományostól, hogy nem feltétlenül ugyanazokon az adatfeldolgozó egységeken, tipikusan CPU-kon futnak optimálisan, mint a korábbi HPC megoldások, plusz sokkal nagyobb mennyiségű adaton dolgoznak, és ebből a neurális hálózatok segítségével építik az intelligenciát. Itt az ábrán látszanak azok az új területek, amik felbukkantak, és amik hát hajtják a technológiai fejlesztést. Tehát azt látjuk, hogy a hagyományos modellezés, szimulációt jelentő HPC-s ügyek, az adat, a nagy mennyiség adatokon történő feldolgozási feladatok, és összekapcsolva a mesterséges intelligenciával olyan méretű számítási igényeket generálnak, amik elvisznek minket ebbe az exascale korszakba. Ugye exascale korszakon azt az állapotot értjük, amikor az új nagy teljesítményű számítógépeknek a teljesítménye az meghaladja az exaflopsot. Ez egy komoly lépcső lesz, és ha megnézzük ezt az ábrát, ezt a kis grafikont, ami a top 500-nak a történetéből jön, vagy történetét mutatja meg visszamenőleg. Itt három grafikon látszik. A sárga az a top 500-nak a legalsó teljesítményeit mutatja, a kék felső az a szumát. Ezek ilyen eléggé simának látszó grafikon, és a közbenső piros pedig az éppen csúcson lévő gépnek a teljesítményét. Az látszik ebből az ábrából, hogy míg ez a másik kettő ez eléggé ilyen simán és egyenletesen növekszik, addig a csúcson lévő gép teljesítmények azok időnként egy-egy ilyen ugrást mutatnak, ami tulajdonképpen azt jelenti, azt mutatja, hogy ezeken a pontokon jelennek meg mindig valamiféle olyan új technológiai megoldások, amik jelentősen meglökik az adott technológiának vagy gépnek a teljesítményét. Tehát most azt látjuk ebben a pillanatban, hogy a jelenlegi top 500-nak a teteje az valahol ilyen 100 petaflopsos nagyságrendben van, és azt várjuk, hogy a 21-es év az pedig a az pedig az exaflopsról fog szólni. Van három olyan megrendelt rendszer az USA-ban, amik már exaflops méretűek. Itt látszanak a várható teljesítmények, vagy a megrendelt teljesítmények, és az látszik belőlük, hogy mindegyik mesterséges intelligencia és hagyományos HPC felhasználási célra épül, és különböző gyártóknak, a különböző gyártói motoroknak a kombinációjával fognak ezek a gépek megépülni. Ezeknek a szállítása az jövő évben el fog kezdődni. Nézzük meg azt, hogyan is fognak ezek a exaflops teljesítményű gépek felépülni, mi kell ahhoz, hogy ilyen teljesítményű gépeket egyáltalán építeni lehessen, illetve hogy ezek kellő hatékonysággal működjenek is. Ugye hát kezdjük a KH-nál. Legelőször is nézzük meg azt, hogy a motorok, hogy erősebb motorokat használnak majd ezek a gépek, tehát az feldolgozó egységeik, a processzoraik, GPU-k és egyebek, azok természetesen a folyamatos fejlesztés következtében egyre nagyobb teljesítmények lesznek. És itt a csak említés szintén néhány gyártót, akik itt ugye játszanak ebben a térben. Az Intel és az AMD, akik a CPU fejlesztésben régóta ismertek, az Nvidia, aki a gyorsítókban, a GPU-kban egy fontos szereplő, a piacon és az ARM, mint egy új megjelenő technológia és jártmány szintén nyújtogatja itt a nyakát. A közelmúltból az látszik, hogy az AMD az egy kicsit háttérbe szorult az elmúlt 10 évben, most viszont feljövőben van, és úgy néz ki, hogy ebben a pillanatban talán az Intelnél is jobb technológiákat képes ajánlani ebben a körben.
Tibor, utolsó mondatok.
Igen? Nekem utolsó mondat?
Igen. Egyszer. Utolsó mondatok, egy perc van még. Most jelezték, hogy pont akkor érnek véget itt a konferencia, amikor kezdődik a plenáris, tehát nagyon összecsúsztunk, és az 5 percet vissza kellett osztanom, amivel később kezdtünk. Tehát jó, légy szíves,
kérek. Elnézést kérek. Elvileg kiírás szerint 30-ig van Tibornak az előadása, tehát mindenképpen még 7 perc van neki.
Nekem még van 7 percem, akárhogy is.
Igen.
Oké.
Jó, köszönöm szépen.
Bocsánat, köszönöm.
Igen, én is. Ugye, hogyha a processzorokon túl vagyunk, vagy a feldolgozó egységen túl vagyunk, akkor következő lépcső az új szerverek, az új nódok, amelyeket ezekből az új építőkockákból különböző konfigurációkban raknak össze, annak megfelelően, hogy milyen típusú felhasználási módot szeretnének leginkább kiszolgálni vele. A hagyományos dolgokra, hagyományos HPC-kre csak CPU-kat, a gyorsítósokat, CPU plusz GPU, és az a mesterséges intelligenciára pedig leginkább GPU alapú és GPU, tipikusan GPU-s nódokat építenek. Nem elég az, hogy gyorsak legyenek a motorok, vagy nagy teljesítményűek, hanem az is fontos, hogy az adatok, amiken dolgoznak ezek az eszközök, azok kellő helyet kapnak, és ezekhez a való hozzáférés az kellően gyors legyen. Tehát itt azt szerettem volna csak megmutatni, hogy a nagyon gyors tárolók, azok természetesen nagyon drágák, ezekből nem lehet végtelen tárolókapacitást építeni. A nagy tárolókapacitású verziók, technológiák még nem elég gyorsak. Tehát itt több rétegű tárolórendszerről kell beszélnünk, amelyeken egy adatmenedzsment rendszer, egy automatizált adatmenedzsment rendszer biztosítja a megfelelő adatmozgást. Annyit érdemes csak erre az ábrára pillantani, hogy az adat átviteli sebességek ezeknél a tárolórendszereknél olyan számok, amik szinte hihetetlenek, tehát ilyen terabyte per szekundumok, és ez akkor mond valamit, ha valaki meggondolja, hogy a saját laptopja az körülbelül ekkora háttértárral rendelkezik, és mondjuk ezt egy másodperc alatt fel lehetne tudni tölteni, vagy egy másodperc alatt az egészet ki lehetne olvasni. Tehát ez a, tehát ilyen követelmények jelennek. Na most ezek után, ha megvannak a feldolgozó nódok, akkor ezeken valamiféle összekötetést kell létrehozni, hogy ezek egymással kommunikálni tudjanak. Ezeknek a kialakítása, ez egy kritikus pont, mert ha a kommunikáció ezek között, a nódok között nem megfelelő, mert a sávszélesség kihasználás rossz, sok az ütközés, megnövekszik a késleltetés idő, akkor ennek az a vége, hogy a gyorsan várnak a processzorok az adatokra, és ettől az egész gép teljesítménye lecsökken. Erre új technológiájú, internet alapú interconnect rendszereket építeni. Hogy amikor nagy gépről beszélünk, és itt most több százezer nódos gépekről beszélünk, hogy ezek a nódok hogy vannak egymással összekapcsolva, az sem mindegy. Ezekre különböző topológiájú megoldások léteznek. A két fontos dolog az, hogy lehetőleg non-blocking legyen a csatlakozás, tehát ne akadályozzák a forgalmat, maga az architektúra, illetve hogy a legtávolabbi pontok között is kevés aktív hálózati eszközön menjenek át a csomagok. A legfrissebb, vagy a legizgalmasabb topológia ebből a szempontból ez a Dragonfly, ami biztosítja azt, hogy akár több százezer csomópont esetén is három hopra vannak egymástól a legtávolabb jelen. Nem akarok túl sok szót ejteni a szoftverről, mert hiszen ennek az egész rendszernek a szoftver támogatása az rendkívül fontos, és itt az operációs rendszertől kezdve a különböző menedzsment szolgáltatásokig nyilván fejlesztés alatt vannak, és ezek kiszolgálják a gépet. Most a rendszer szintű követelményekben pedig két témát vetnék föl. Az egyik az, hogy egy nagy gépet most már nem homogén módon építünk föl. Különböző típusú partíciókat építünk, ezek illeszkednek a felhasználási igényekhez, például a hagyományos HPC-s dolgokhoz egy CPU alapú partíciót, egy GPU gyorsított verziót a továbbiakhoz, és egy tipikusan, vagy szinte kizárólag GPU-ra alapuló, vagy GPU teljesítményre alapuló olyan mesterséges intelligencia partíciót, ami nagy újdonság. Az adatelemző számításokhoz pedig egy speciális nagy közös memóriásról beszélünk. Közös adathálózat, közös tárolórendszer és közös rendszermenedzsment tartozik ezekhez. És akkor utolsó szlájdként, hogy beleférjek a 30-ba, egy nagyon fontos új szempont, ami megjelenik ezekben a rendszerekben, az, hogy a méret és az energia. Tehát mivel hatalmas teljesítményekről beszélünk, és nagy rendszereket szeretnénk építeni, ezért alapvető fontosságú, hogy ezek nagyon-nagyon sűrűre épüljen. Tehát nagyon sűrű rendszereket, tehát fizikailag nagyon sűrű rendszereket építünk, és ugye az növekvő motor teljesítmények, azok pedig egyre nagyobb energiafelhasználásúak. Tehát egy CPU az most már 200 watt fölötti, egy GPU az 4-500 wattos, és ebből az jön ki, hogy egy racknek a teljesítmény felvétele, vagy a hődisszipációja belül, az 200 kW fölött is van. Gondoljuk bele abba, hogy az otthoni, egy tipikus lakásnak a hőszükséglete, amikor cirkót vesz, az egy 20-25 kW. Itt egy regben ennek a tízszerese termelődik, tehát ezt valahogy meg kell oldani, és erre speciális, direkt folyadékhűtéses technológiákat használnak, amik léghűtés nélkül ki tudják hozni ezt a borzasztó hőmennyiséget a gépből, és ezzel biztosítják a nagy sűrűségét ezeknek az új szerveknek. A nagy sűrűség az egyébként anyagi szempontból, vagy költség szempontból is hatékony, mert ez a fajta ütési technológia sokkal olcsóbb, mint a hagyományos légkütés. Azon kívül a kisméretre, viszonylag kisméretre összehozott rendszerben a húzalozások, a hálózati kapcsolatok, a hálózatoknak a típusai sokkal olcsóbbá válnak, mint nagyon hosszú optikai kábel. Én körülbelül ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen a figyelmet, és hát ha kérdések merülnek fel, akkor azokat is természetesen majd online várom, és szívesen megválaszolom. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok mindenkinek!